kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság mindenben kudarcot vallott a háborútól a migrációig. Most szülessen újra a jobb oldal, nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök az Il Giornale című jobboldali olasz napilapban megjelent interjúban. A miniszterelnök kijelentette, hogy a Fidesz csatlakozni akar az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához, amelynek elnöke Giorgia Meloni. A Nemzeti Összetartozás napján átadták a felújított Tisza kastélyt a Békésvár megyei Gesztán. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében Gesztet szimbolikus helynek nevezte, és felelevenítette a kastély történetét. Az átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. A jövőben immár nem csak nemzeti összetartozásra lesz szükség, hanem nemzetek közötti összefogásra is. Azokkal, akiknek fontosabb a béke, mint a háború. Jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a székelyföldi Farkaslakán. A politikus a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezésen vett részt az udvarhelyszéki községben, a Trianon emlékműnél. Beszédében ünneplő, nem pedig emlékező és főleg nem szomorkodó közösségként köszöntötte a jelenlévőket. Ünneplő közösség, mert újra egymásra találtak, egymást erősítik. Itt vagyunk ugyan szétszakítva, de élünk és összetartozunk, emelte ki Soltész Miklós. A Nemzeti Összetartozás napja lehetőség, hogy a trianoni békediktátum évfordulóján ne csak a történelmi traumákra, hanem a sikereinkre is emlékezzünk, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kiemelte, nem csak vesztes háborúk, levert forradalmak szerepelnek Magyarország történelmében, hiszen minden nehézség ellenére itt vagyunk a Kárpát-medence legnagyobb népeként, és olyan sikereink vannak az elmúlt 104, de főleg az elmúlt 14 évben, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Ha bármilyen okból a NATO hadba lép Oroszország ellen, mivel hazánk is NATO tag, Magyarország hadviselő fél lesz, hangsúlyozta Áder János volt köztársasági elnök a Kossuth Rádióban. Áder János a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán történelmi párhuzamokat vont a mai háborús helyzet és annak lehetséges kimenetelei, valamint az első világháború kirobbanása és az azt lezajló trianoni békediktátum között. Megnyílt Magyarország tiszteletbeli konzulátusa Monakóban, így a június 9-i európai parlamenti választáson már 147 külföldi helyszínen szavazhatnak a magyarok, ami a legmagasabb szám valaha, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség ZRT két pályázatán 6 modern környezetbarát autóbusz beszerzésére nyertek lehetőséget 3 városban, a Zöld Busz programban, közölte a Humda az MT-vel. Ismertették, hogy a következő években Kecskeméten 2, Budapest agglomerációjában 1 hidrogén üzemanyagcellás, Veszprémben pedig 3 akkumulátoros elektromos autóbusz állhat majd forgalomba. A nyári diákmunka program jó lehetőséget ad arra is, hogy a diákok szakmai és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, megismerkedjenek a munka világának szabályaival, a pénzkereset mellett. Hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Kiemelte, az elmúlt időszak tapasztalataiból látszik, hogy a diákmunka program sikeres. Az idén június 17-től lehet regisztrálni a részvételre, a program július 1-én indul és augusztus 31-ig tart. A magyar felsőoktatási modell fő pillére a rugalmasság, valamint a kutatói, az oktatói és szervezeti autonómia, mondta a Budapesten Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Matthias Corvinus kollégium szervezésében létrejött. A magyar egyetemek kizárása az Erasmusból és a Horizontból okok és lehetőségek című konferenciát megnyitó beszédében. Az államtitkár hozzátette, az egyetemeket vizsgáló Európai Felsőoktatási Társaság, valamint az Európai Teljesítményértékelő Rendszer megállapításai szerint a magyar rendszer rugalmas, teljesítményalapú és értékorientált. Végül az időjárásról. A csapadék legkésőbb az északkeleti tájakon is megszűnik, nagy területen kiderül az ég, de párássá válik a levegő, foltokban kötképződik. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a Focolare mozgalomhoz. A vallásközi párbeszéd a béke elengedhetetlen feltétele. A Szent Atya a fenntartható pénzügyről. A pénz szolgáljon, ne kormányozzon. Pápai üzenet a migránsok és menekültek világnapjára. Ferenc pápa liturgikus programjai és utazásai júniustól szeptemberig.
Ferenc pápa a Focolare mozgalom konferenciájához. A vallásközi párbeszéd a béke elengedhetetlen feltétele. A Szent Atya június 3-án hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palota Kelemen termében a Focolare mozgalom szervezésében tartott vallásközi találkozó 200 tagját. Köszöntő beszédében a pápa a résztvevőket arra emlékeztette, hogy a vallások közötti párbeszéd a világ békéjének szükséges feltétele, ami ennél fogva a keresztények kötelessége, miként a többi vallási közösség kötelessége is.
Saluto la presidente del movimento dei focolari e prego per la tua patria.
A Szent Atya beszéde kezdetén szeretettel köszöntötte a palesztin származású Margaret Karram asszonyt, a Focolare mozgalom elnökét, és imáiról biztosította őt és a népét, amely oly sokat szenved a mostani időszakban. Üdvözölte továbbá a kongresszus részvevőit, és hálát adott a mozgalom Mária művéért, amely a Chiara Lubich által alapított utat viszi tovább a nem keresztény vallások olyan képviselőivel is, akik osztoznak az egység lelkiségében. Ez egy forradalmi út volt, ami nagyon sok jót tesz az egyháznak, állapította meg a pápa. A Szentlélek által éltetett tapasztalat az, amelyről elmondhatjuk, hogy Krisztus szívében a szeretet, a közösség és a testvériség iránti szomjúságban gyökerezik. Ugyanis a lélek az, aki megnyitja a párbeszéd és a találkozás útjait, amelyek néha meglepőek számunkra. Ahogyan több mint 50 éve történt Algériában, ahol egy olyan muzulmán közösség született, amely teljes egészében a mozgalomhoz csatlakozott. Így volt ez Chiara Lubichnak a különféle vallások vezetőivel való találkozásain is, amikor buddhista, muzulmán, hindu, zsidó, szik és egyéb vallási vezetőkkel volt együtt. Ez olyan párbeszédet indított el akkor, amely egészen mostanáig fejlődött, amint azt a mai találkozó is bizonyítja, mutatott rá a pápa. Az alap, amelyen ez a tapasztalat nyugszik, az Isten szeretete, amely a kölcsönös szeretetben, a meghallgatásban, a bizalomban, egymás elfogadásában és megismerésében, ugyanakkor saját identitásuk teljes tiszteletben tartásában nyilvánul meg. Az idő múlásával a barátság és az együttműködés csak tovább növekedett a szegények kiáltására adott közös válaszban, a teremtésvédelemben és a békért folytatott munkában. Ezen az úton néhány nem keresztény testvér is osztozott Mária művének lelkiségében, vagy annak néhány jellegzetes vonásában, amit ők a saját népük körében éltek meg.
Con queste persone si va oltre il dialogo. Ci si sente fratelli e sorelle, si condivide il sogno di un mondo più unito nell'armonia delle diversità.
Ezekkel az emberekkel túllépünk a párbeszéden, testvéreknek érezzük velük magunkat, osztozunk egy egységes világ álmában és a sok színűség harmóniájában. Köszöntője végén Ferenc pápa kiemelte, hogy tanúságtételik az öröm és a vigasztalás forrása, különösen most a konfliktusok idején, amikor a vallást gyakran összetűzések keltésére használják fel. De éppen ezzel szemben a vallások közötti párbeszéd a világ békéjének szükséges feltétele, ami ennél fogva a keresztények kötelessége, miként a többi vallási közösség kötelessége is. Idézett a pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából. Ezért arra biztatta őket, hogy haladjanak előre, mindig nyitott lelkülettel. Végül az Úr áldását és közességét kérte mindannyiuk számára. Egy emberi család a címe a Focolare mozgalom által szervezett konferenciának, amelyet Castel Gandolfóban, a Máriapóli központban tartanak e héten, amelyre mintegy 300 résztvevő érkezett a világ különböző országaiból. Jelen vannak a zsidó, a katolikus és sok más keresztény felekezet, muszlim, hindu, buddhista, szík vallási közösségek képviselői, akik Japántól Tájföldig, Indiától Indonéziáig, Szingapúrtól Jordániáig, Algériától Kamerunig, az USA-tól egészen Argentináig menően képviselik az egyes nemzetek hívő közösségeit, túl az európai résztvevőkön is. A vallásközi találkozó tagjai fiatalok és idősek egyaránt, de főleg világiak, jelen vannak rabbik, papok és lelkészek, imámok, buddhista szerzetesek, valamint keresztény szerzetesek és szerzetesnők is. A Ferenc pápa által külön is köszöntött Margaret Karram asszony 62 éves palesztin teológa, aki a Kármel-hegy alatti Haifa Izrael városában született 1962. március 3-án és 2021 óta a Focolare közösség elnöke. Margaret Karram Haifában született egy mélyen keresztény gyökerekkel rendelkező arab-palesztin családban. Amikor az arab-izraeli konfliktus évei alatt 1948-tól 1973-ig sok palesztin család elhagyta Haifát és Libanonba menekült, Margaret apja úgy döntött, hogy ők a szülőföldjükön maradnak. Házuk egy zsidó negyedben volt, ahol ők voltak az egyetlen arab család. Margaret 1977-ben 14 éves korában ismerkedett meg a Focolare mozgalom néhány tagjával, amely találkozás meghatározó lett egész életére, ahogyan ő maga vallotta később. Bensőmben éreztem ennek a földnek a szakadásait, a különböző népek hazáját, amelyet évszázados gyűlölet és erőszak szaggatott, de magaménak éreztem a két nép gazdagságát is. Hívást éreztem arra, hogy az életemet adjam azért, hogy béke legyen egy egységesebb világban. Felfedeztem, hogy az evangéliumot nem csak olvasni vagy átelmélkedni lehet, hanem az élhető is a mindennapi körülmények között. Megértettem, hogy Jézus szeresd fele barátodat és szeresd ellenségedet is felhívása, ha azt életre váltjuk, akkor az megváltoztathatja a történelem menetét. Vajon Margaret Karram asszony a Focolare mozgalom elnöke?
Ferenc pápa, A pénz szolgáljon, ne kormányozzon. A Szentatya audiencián fogadta a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett találkozó résztvevőit, akik a Párbeszédek a teljesen fenntartható pénzügyért témáról tanácskoztak, a Gyarapodás Reménység projekttel közreműködve. Paradigmaváltást sürget a pápa ahhoz, hogy kilépjünk a technokrata logikából, és csökkenjen a méltánytalanság.
Ragionare insieme agli altri vertici del mondo.
A kezdeményezés az elmúlt két évben bontakozott ki Milánóban, és azt a nem könnyű célt tűzte ki maga elé, hogy párbeszédet indítson a pénzügy, a humanizmus és a vallás között.
Coniugare l'efficacia e l'efficienza con la sostenibilità integrale, l'inclusione e l'etica.
Ennek érdekében együtt gondolkodnak a pénzügyi világ vezetőivel, miként lehetne a hatékonyságot és az etikát, az átfogó fenntarthatóságot és az inklúziót közös nevezőre hozni. Ebben az egyház társadalmi tanítása irányt mutathat, ha a pénzügy működésében kiszűrik a gyenge pontokat, és megpróbálják korrigálni azokat. Hogyan lehet csökkenteni az igazságtalanságokat? Az etikát figyelembe vevő pénzügyi reformhoz a politikai vezetőknek erőteljesen változtatniuk kell hozzáállásukon. A pénz szolgáljon, ne kormányozzon, hangsúlyozta Ferenc pápa. Konkrét lépésekre van szükség, mert a szegények sorsa forog kockán, akik nehezen tudnak maguknak méltó életet teremteni. Nem a segélyezés a hosszú távú megoldás, hanem az, ha munkát biztosítunk nekik, és visszakapják az őket megillető méltóságot. A technokrata paradigma uralkodik ma is, pedig új kultúrát kell megvalósítani, teret adni a szilárd etikának, kultúrának és lelkiségnek. Ezt pedig a párbeszéd útján lehet elérni, mutatott rá a pápa.
Ferenc pápa üzenete a migránsok és menekültek világnapjára. A pápa a migránsok és menekültek világnapja alkalmából írt üzenetében arra buzdít, hogy tekintsünk a migrációra az idők jeleként és az egyház zarándoklásának szimbólumaként a történelemben. Lássuk korunk bevándorlóiban, mint minden korban, Isten népének élő képmását az örök haza felé vezető úton, írja Ferenc pápa üzenetében a migránsok és menekültek 110. világnapjára. A minden év szeptember 24-én ünnepelt világnap arra buzdítja a hívőket, hogy nyilvánítsák ki támogatásukat és közelségüket az otthonukat elhagyni kényszerülő férfiak, nők és gyermekek milliói felé. A jelenlegi globális becslések szerint 2020-ban közel 281 millió nemzetközi bevándorló élt a világon, ami a világ népessége 3,6%-ának felel meg, és ez a szám folyamatosan növekszik. A pápa üzenetében rámutat arra, hogy Isten nem csak népével jár, hanem bennük is, és arra hív, hogy a szinodális úton járjunk, az egyházban és a világban, hogy tovább haladjunk saját zarándok utunkon, a mennyei hazánk felé. A pápai üzenet címe Isten az ő népével jár. Ez rámutat a szinodális dimenzióra, amelynek minden nap és minden pillanatban való megélésére hívja folyamatosan az egyházat és Isten népét a pápa. Emlékeztetve az összefoglaló jelentés bevezetőjére, amelyet a szinodalitásról tartott püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első ülésszaka végén tettek közzé tavaly októberben, a pápa hangsúlyozza. A szinodalitás elsősorban Isten népének közös útjaként jelenik meg, amely lehetővé teszi az egyház számára, hogy újra felfedezze zarándokló természetét, amint Isten népe zarándokol a történelemben, és mondhatnánk vándorolva a mennyek országa felé. Így, ahogy oly gyakran teszi, a pápa arra hív, hogy ismerjük fel az Úr jelenlétét a konfliktusok, az üldöztetés, a szegénység és a klímaválság miatt elvándorlásra kényszerülő emberek millióiban, mint Isten népének élő képmását úton az örök haza felé. Reményteli útjaik arra emlékeztetnek, hogy állampolgárságunk a mennyben van, és onnan várjuk a megváltót, az Úr Jézus Krisztust, fogalmaz Ferenc pápa. A bibliai Exodus képeit felidézve megjegyzi, hogy az sok hasonlóságot mutat a migránsok helyzetével. Mint Mózes idejében Izrael népe, a migránsok is gyakran menekülnek az elnyomás, a visszaélések, a bizonytalanság, a diszkrimináció és a fejlődési lehetőségek hiánya elől. A sivatagban lévő zsidókhoz hasonlóan a migránsok is sok akadályba ütköznek útjuk során. A szomjúság és az éhség próbára teszi őket. Kimeríti őket a fáradtság és a betegségek, és kétségbeesés kísérti őket. És Isten, emlékeztet a pápa, nem csak népével jár, hanem bennük is. Különösen a legkisebbekkel, a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Ebben a megtestesülés misztériumának kiterjesztését látjuk. Ferenc pápa rámutat, hogy a kivonulás, minden kivonulás alapvető valósága az, hogy Isten minden időben és helyen megelőzi és kíséri népét és minden gyermekét. Ezért hozzáteszi, Isten jelenléte a nép körében az üdvtörténet bizonyossága. Az Úr, a te Istened veled halad, nem fog cserben hagyni, és nem hagy el téged. Ismét a bibliai szövegekre hivatkozva, a Szentatya emlékeztet, hogy a törvényben, amelyet Isten adott Mózesnek, utasításokat adott egy sátor, mint Isten tiszteleti hely építésére, amelyet minden alkalommal el lehet mozdítani, amikor helyet változtatnak. Ez mindenkor kézzel foghatóvá teszi Isten közelségét. A sátor az Úrnak különösen kedves jelenlét formája, írja Ferenc pápa. Megjegyzi, hogy Dávid uralkodása idején Isten úgy döntött, hogy sátorban lakik, nem pedig templomban, hogy népével járhasson sátortól sátorig és szálláshelyről szálláshelyre. Sok bevándorló, folytatja a pápa, az üdvösség utitársaként, vezetőjeként és horgonyként tapasztalja meg Istent. Rábízzák magukat, mielőtt útnak indulnak, és keresik őt a szükség idején. Benne találnak vígaszt a csüggedés pillanataiban. Hány biblia, evangélium példány, imakönyv és rózsafűzér kíséri a migránsokat sivatagokon, folyókon, tengereken és minden kontinens határain átívelő útjaik során, figyelmeztet a Szent Atya. Ferenc pápa megismétli felhívását, hogy nyissuk meg szívünket és ajtóinkat úton levő testvéreink előtt. Emlékeztet arra, hogy a migránsokkal való találkozás, mint minden rászoruló testvérnél, egyben a Krisztussal való találkozás is. Krisztus számtalanszor mondta, és a Szentírás tele van utalásokkal erre a valóságra. A pápa felidézi a 2019-es Szegények Világnapjára küldött üzenetét. Minden találkozás az úton az Úrral való találkozás lehetőségét jelenti. Ez az üdvösséggel teli alkalom, mert Jézus jelen van a segítségünkre szoruló nővérben vagy testvérben. Ebben az értelemben a szegények mentenek meg minket, mert ők teszik lehetővé számunkra, hogy találkozzunk az Úr arcával. Ferenc pápa imával zárja üzenetét. Isten, mindenható Atya, mi vagyunk a te zarándok egyházad, úton a mennyek országa felé, de mintha idegenek lennénk. Minden idegen hely az otthonunk, mégis minden szülőföld idegen számunkra. Bár a földön élünk, igazi állampolgárságunk a mennyben van. Ne hagyd, hogy birtoklójává váljunk a világ azon részének, amelyet ideiglenes otthonunknak adtál nekünk, migráns testvéreinkkel együtt az örök hajlék felé, amelyet nekünk készítettél. Nyisd ki a szemünket és a szívünket, hogy minden találkozás a rászorulókkal találkozássá váljon Jézussal, a te fiaddal és a mi úrunkkal. Ámen.
Ferenc pápa liturgikus programjai és utazásai júniustól szeptemberig. Diego Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester, közzétette a Szentatya nyári és szeptemberi naptárát, benne az ünnepi szentmisékkel, bíborosi konzisztóriummal és apostoli utazásokkal, Olaszországba, Európába és Óceániába. Ferenc pápa június 29-én Szent Péter és Pál apostolok Róma fővédőszentje ünnepén délelőtt 9:30 a Szent Péter bazilikában Szent Misét mutat be, és megáldja az új metropolita érseki palliumokat. Július 1-én a pápa a konzisztóriumi teremben reggel 9:00 rendes, nyilvános konzisztóriumot tart szentiavatási ügyekben. Július 7-én apostoli látogatást tesz Triestben az Olasz Katolikus Társadalmi Hét alkalmából. Szeptember 2-a és 13-a között Ferenc pápa apostoli utazásra indul Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba. Szeptember 26-ától 29-éig a Szent Atya apostoli látogatást tesz Luxemburgban és Belgiumban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5:10, 6:30 és 11:30 megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitvalló című műsorunkban az Isten és az ember kapcsolatáról beszélget Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szentséges jó Atya, ajándékozz nekem értelmet, mely felfog téged, érzelmet, mely érez téged, lelket, amely ízlel téged, szorgalmat, mely keres téged, bölcsességet, mely megtalál, lelket, amely ismer téged, bensőt, amely szeret téged, szívet, mely elmélkedik rólad, tetteket, melyek dicsőítenek, hallást, amely meghallgat, szemet, amely lát téged, nyelvet, amely hirdet téged, beszédet, mely tetszik neked, türelmet, mely követ téged, álhatatosságot, mely várt rád, tökéletes véget és egykor szent jelenlétedet, a föltámadást, a mennyei jutalmat és az örök életet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, melynek témája az Isten kapcsolatunk lesz. Azon belül is arra a kérdésre keressük a választ, hogy te milyennek ismered az Istent. Ugye a Bibliában megtanultuk, hogy a teremtés után az ember és az Isten egy nagyon bensőséges kapcsolatban voltak, és Ádám is és Éva is tudták, hogy mindent Istennek köszönhetnek. Egymást is neki köszönhették, és amíg meg nem kísértette őket a gondolat, hogy Isten nélkül egy nagyszerűbb életet élhetnek, addig harmóniában éltek egymással is, a teremtéssel is és az Istennel is. Akkor, amikor az Isten már nem volt az első helyen az ő életükben, akkor elkezdett szétesni a világ körülöttük és bennük is. És ezzel kapcsolatban van egy történet, amit majd megkérek Nórit, hogy olvast fel, ami a kövekről, a kavicsokról és a homokról szól, és egy nagyon-nagyon lényeges dologra akarja felhívni a figyelmet, hogy a saját életünkben is bizonyos dolgok, kövek, homok kategóriába és kavics kategóriába tartoznak. És sajnos mi emberek ugyanúgy, ahogy emberségünkből és gyarló ember mi voltunkból fakadóan, néha mi sem tudunk jól hangsúlyozni, mi sem tudjuk azokra az igazán lényeges dolgokra fektetni a hangsúlyt, hanem olyan dolgokkal töltjük az életünket talán, ami így az üdvösségünk szempontjából teljesen felesleges. De talán nálam jobban el tudja mondani ez a történet, ennek a tanításnak a lényegét.
Egy filozófus professzor úgy kezdte előadását, hogy fogott egy konzerves üveget, és feltöltötte nagyjából 5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. A válasz igen volt. Ezután elővette egy dobozt, tele apró pici kavicsokkal, és a kavicsokat szórta az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították, hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővette egy dobozt tele homokkal, és azt töltötte az üvegbe. Természetesen a homok minden kis részt kitöltött. És most, mondta a professzor, vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok. A családod, a partnered, az egészséged, a gyermekeid. Ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel is. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetőek a boldogságod érdekében. Játssz a gyermekeiddel, szakíts időt orvosi ellenőrzésekre. Vidd el a párodat táncolni. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj, azokra, amelyek igazán számítanak. A többi csak homok.
Ádám és Éva eredetileg harmóniában éltek a világgal, ahogy ezt az előbb is említettük, és egymással. Nem, de valami ilyesmi is az, amire mi is vágyni szoktunk. Ugye mi is a boldogságra és az ilyen teljesség iránti vágy él bennünk, de azok a dolgok, amelyek elszomorítanak bennünket, nagyon sok olyan dolog van az életben, és rengeteg olyan, ami megnehezíti az életünket, és ezt a teljességérzést abszolút elveszi tőlünk. Ilyen például a magány. Szoktunk szenvedni attól, hogy vannak körülöttünk emberek, mégis magányosak tudunk lenni. Mikor van ez? Volt-e már ilyen nektek? Hogy ismeritek-e ezt az érzést?
Igen, és ez nem csak akkor tud előjönni, amikor nem érzem komfortosan magamat valakik között, hanem amikor szomorú vagyok, és nem tudom együtt érezni magamat a többiekkel. És amikor így szomorú vagyok, akkor még így kirekesztetnek érzem magam, és nem tudom átérezni azt, hogyha ők boldogok, ami szerintem nem jó dolog alapvetően.
Nagyon tud fájni még nekünk az érdektelenség, a szeretetlenség, a létbizonytalanság, és sajnos gyerekek, ez mind annak az önfejűségnek a következménye, hogy mindenki maga akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és közben nincs tekintettel sem Istenre, sem a többiekre. És hát most elkezdhetnénk keseregni, mert az biztos, hogy nagyon sok ember van így. És talán egyre több az ilyen önző ember, aki csak saját magával foglalkozik, de azért van nekünk egy örömhírünk, hogy Krisztus megváltotta a világot, és legyőzte a halált és a gonoszt egyszer és mindenkorra, és ez a megváltás minden időkre szól. És akkor nem kell nekünk annyira keseregni, mert lehet, hogy ez most éppen egy ilyen állapot, de azért nem minden pillanat ilyen, és hogy ezekből ki lehet lépni, és igenis vannak helyek, pillanatok is, emberek is, közösségek, ahol még mindig ott él az a krisztusi szeretetben megnyilvánuló közösség, ami persze pedig szeretnénk tartozni, és akikkel meg jó együtt lenni, és nem érzem magam magányosnak, nem érzem magam szomorúnak, kirekesztetnek, és ezt nekünk kell magunknak megteremteni, ugye ezeknek a hívásoknak, hitben élő embereknek nekünk kell összetartani, és ezért jó, ha vannak közösségek. Tehát, hogyha ez a kis hittanos közösségünk is nekünk is itt az iskolában van, vagy a faluban, azért itt nagyon sok nehézségen át tud segíteni, és még akkor is, hogyha körülöttünk sok a szenvedés, meg sok ilyen ember van, akkor is a reményünk és a hitünk az ilyen stabil alapokon nyugszik és áll, és akkor ezeken át tud segíteni. Tehát ez a rossz, ami itt pusztít körülöttünk, ezt az embereket elsodorja Isten közeléből, és kiesnek a vele való közösségből, és ilyen elszabadult csatahajóként pusztítanak el mindent és mindenkit, és hogy ez az emberben így benne van, ez azért van, mert tényleg ugyanúgy, mint Ádám és Éva ott akkor a bűnbeesés történetébe, mi akarjuk átvenni a vezetést az Isten helyett az életünkbe, és ez a nagy probléma itt a világgal, hogy el kell fogadnunk, hogy nem mi uralkodunk minden és mindenki felett, hanem itt van nekünk az Isten, és az Isten akarata kell, hogy megnyilvánuljon itt a mi életünkben is, nem pedig az én akaratom. Sajnos ez a csere, ez nem mindig történik meg, de itt vagyunk mi, akik példát mutatunk, itt vannak a szentek, akikre mi is példaképként tudunk nézni, és meg tudjuk élni ezt a krisztusi evangéliumot, és az a másik, hogy tudod azt látni, hogy mindennek ellenére te boldog vagy. És ez is egy nagyon nagy, hogy mondjam, útmutatás az emberek felé, hogy történhet veled sok rossz dolog, sok jó dolog, lehetnek körülötted olyan osztálytársak, olyan emberek, akik abszolút nem így élnek, te pedig mégis meg tudsz maradni gerincesnek, és azon az úton mész tovább töretlenül, amit elkezdtél a krisztusi úton. És azért ez is nagyon-nagyon sokat formál rajtad is, meg megerősít, mert azért itthon vagyunk egy falusi közösségbe. És ugye Nóri is elmondta, hogy készül a középiskolába, és a középiskolában, majd a nagyvárosban nagyon-nagyon sokszor fogsz így találkozni olyan emberekkel, akiknek nem olyan az értékrendjük, mint a tiéd, nem katolikus iskolába járnak, nem is várják el még a tanárok sem tőlük azokat a viselkedési normákat, amit mondjuk mi itt a kisiskolában még megkövetelünk a gyerekektől, és neked ezek között az emberek között is Krisztus mellett hűségesen ki kell majd tartanod. És ez egy nagyon jó küzdőtér itt az iskola, mert azért itt már megtanulod ezeket az apró konfliktusokat kezelni, de még mindig érhetnek oda bent majd a középiskolában is, azokban az új közösségekben is olyan csaták és olyan küzdelmek, amikor majd kell az erő, meg kell a kitartás. Én nem mondom, hogy az könnyű lesz, vagy egyszerű lesz, mert mindannyiunknak megvannak a saját harcaink, a saját vívódásaink és a saját problémáink olyan téren, hogy a kereszténységünket bármilyen korúak is vagyunk, hogyan tudjuk megélni abban az adott közösségben, ahol éppen dolgozunk, vagy ahova éppen szentmisére járunk, vagy ahol éppen élünk. Mit gondoltok, hogy miért cselekszik így az ember, ha egyszer tudja, hogy nem kellene más tennie, mint hogy újból Istent állítania az első helyre az életében, és már is rátalálna a rendre, a békére, kívül és belül?
Igazából ezt úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag az ősbűn következtében az embernek elment az esze, mert éppen az ellenkezőjét teszi annak, amire vágyna, azután meg igazából panaszkodik, hogy miért olyan boldogtalan ő és az őt körülvevő világ.
A bűnbeesés történetében felfigyelhetünk arra, hogy a kísértő becsapta az első emberpárt. Ők eredendően tudták, hogy Isten közel van hozzájuk, és egy gyönyörű világba helyezte őket, hogy férfinak és nőnek teremtette őket, és minden bőséggel megadott nekik, ami életük fenntartásához szükséges, és hogy örömre, szeretetre, szerelemre, és az élet továbbadására hívta meg őket. A kísértő azonban sikeresen összezavarta a képet, amelyet Istenről magunkban hordoztak, és ezzel elérte, hogy megtört az Isten iránti bizalom az ő szívükbe. Mert a kísértő nagyon jól tudta, hogy csupán azt kell elérnie, hogy Ádám és Éva butaságokat gondoljon Istenről, és azt higgye, hogy Isten nem szereti őket, hanem féltékeny a boldogságukra, és félti a hatalmát tőlük. És nagyon sokszor van így nekünk a mi életünkben is, hogy olyan, amit az emberek itt a, tudod, ebbe a falusi vagy vidéki népi hiedelmekbe, hogy az Isten nem ver bottal, meg hogy ezt megérdemelte, mert az Isten is tudta azt, hogy neki ezt már át kellene élnie. Tehát, hogy azt mondom, hogy látod, hogy még ma is él ez a kép egyébként, ez a torz Isten kép az Istenről az emberekbe, mint hogyha Isten direkt akarna nekünk fájdalmat okozni. Csak hogy ezt miért nem igaz?
Mert Isten végtelenül irgalmas, és a Bibliában is látszik, hogy örök szeretettel van irántunk. És a Bibliában feltárul a helyes Isten kép is, amiben hinnünk kellene és mindenkinek.
Mert hogy értitek, mit akarok mondani, hogy vannak torz Isten képek, amelyeket mi magunk emberek alakítunk ki, például ilyen a bíró Isten. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nekem rettegnem kell és félnem kell az Istentől, mert akkor Úristen olyan csapások érik az életemet, amit Isten büntetéseként kell megélni. Ugye? Például egy családi tragédia, ez biztos, hogy az Isten büntetése, leszakad a tető, így büntetett meg azért, mert én valamit nem tettem meg, amit én megígértem. Szóval, hogy ezek abszolút torz Isten képek, és ennek semmi köze ahhoz, amilyen az Isten én hozzám, és amilyen ő valójában. Tehát, hogy az Isten nem büntető Isten, nem bíró Isten képű, hogy akkor ő parancsolgat nekünk, és nem is olyan, akitől nekem félnem kellene. És az emberek nagyon gyakran leragadnak ezen a szinten, és nem is keresik rá ezekre a kérdésekre a választ, hogy hogy tudnák ezt a torz Isten kapcsolatot helyrehozni, hanem megrekednek itt. És akkor az a baj, hogy ezzel megelégszenek. És hiába jár minden vasárnap a templomba a néni, még akkor is lehet, hogy ő nem azt gondolja, hogy az Isten ilyen. És hogy az a baj, hogy ez egy ideig, óráig így elmegy, de utána csak érzi, hogy ez valami mégsem stimmel a dologban. És ezért kell az evangéliumot olvasni, gyerekek, ezért kell tényleg úgy imádkozni és megismerni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy ezek a torz képek eltűnjenek, és kivilágosodjon belőle az evangéliumok által, a kinyilatkoztatás által megmutatott Isten arc. És az Istent, ha meg akarjuk ismerni, akkor kire kell mindig tekintenünk, akiben önmagát megmutatja leginkább az Isten?
Jézusra.
És tudod, hogy Jézus hogyan tanított az Istenről, hogy milyen az Isten?
Példabeszédekben tanított Jézus arról, hogy milyen az Isten.
A módszer bevált, és azóta is mindig újra beválik, hiszen a felszínes ember, ugye, ahogy beszéltük az előbb is, nagyon könnyen becsapható. A dolgokat bálványozó hitetlenség, a helytelenül gyakorolt vallásosság, az Istent elvető önimádat, az ördög végső célját tekintve egyre megy. Neki mi a lényeg az ő tevékenységébe?
hogy Isten képe elhomályosodjon az emberek lelkében.
Észrevetted-e, hogy amikor valakit vagy valamit megismerünk, akkor a lelkünkben egy képet készítünk róla?
Igen, mert ez a képalkotás szükséges ahhoz, hogy felfoghassuk a többieket, a világukat.
És mi van akkor, ha hibás képet készítünk róluk? Mert mondjuk egy negatív élmény kapcsán ismertél meg valakit.
Akkor az így eltorzítja a másik emberhez, vagy a dologhoz való viszonyulásunkat.
Nagyon sok gyereknek marad meg ez, hogy kiskorában csak arra emlékszik, hogy jött az orvos, és akkor így megsimogatta, hogy jaj, de aranyos, hogy is beledöfte az injekciós tűt, és akkor utána benne van a félelem, hogy akkor, ja Istenem, majd mikor menni kell legközelebb az orvoshoz, tuti, hogy én nem megyek be, anya, és sírni meg hisztizni kezd a kisgyerek, mert hozza azt a nagy injekciós tűt, pedig nem minden alkalommal kapunk injekciót, ha orvoshoz megyünk. Aztán a felnőttek is, ugye a fogorvostól való rettegés, stb. Tehát tudod, hogy alapvetően így igaz, ahogy beszéltük, hogy ha rossz az élmény, akkor egy torz kép, ha jó az emlék, akkor pedig egy jó kép alakul ki bennünk arról az illetőről. Ha például egy félreértés miatt azt gondolom a barátomról, hogy elárult engem, akkor
a saját képem róla egy aljas árulóvá formálódik.
És amikor legközelebb találkozol vele, akkor hogy fogsz vele beszélni?
Mint egy aljas árulóval szokás, pedig ő ugyanaz maradt, aki tegnap volt, és semmit sem fog érteni furcsa magatartásomból.
Így van ez, hogy a bennem készült téves, hamis kép fokozatosan megrontja, tehát a másik emberrel való viszonyunkat, mondjuk ki ez vezethet egy barátságnak a kihűléséhez, vagy akár a megszakításához is. Ez a példa is nagyon jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy állandóan ellenőrizzük magunkba, hogy milyen képet formálunk a társainkról, magunkban, a világról és az Istenről is. Hiszen ha félre ismerjük a körülöttünk élőket, az feszülté, ellenségessé, vagy éppen közömbössé változtathat minket az irányukba. Fontos, hogy újra és újra finomítsuk, és megtisztítsuk a valósággal, összehasonlítsuk az Istenről, a többiekről és a világról alkotott képünket. Ha ki kellene élesíteni az előbbi felismerést az Isten képünkkel kapcsolatban, akkor mi kellene ahhoz, hogy az Istenről igazi képet készíthessünk?
Akkor fontos, hogy helyesen ismerjük őt, és hogy Istennel legyen eleve egy kapcsolatunk.
Amikor imádkozunk, eltölthet bennünket a kapcsolatnak az ereje és a mélysége, amikor a szeretet parancsának engedelmeskedve gyakoroljuk a fele barátaink iránti szeretetet, akkor is megérezhetjük az isteni jóság örömét. Vagy
amikor a közösségbe összegyűlve adunk hálát, akkor is a kéréseinket fejezzük ki Istennek.
Vagy például, amikor a szívünket kinyitjuk, akkor fogékonyabbak vagyunk a szeretetre, és érzékenyebbek is vagyunk az Istennek a szeretetének a befogadására. Amikor vesszük a fáradtságot, hogy Isten igéjét tanulmányozzuk, megértsük és a szívünkbe forgassuk, akkor Isten igazsága is mélyebben a szívünkbe fog ivódni, és egyre jobban el fog mélyülni. Hát volt ez a Szent Ágoston, aki a 4. században élt, és Hippó püspöke volt, és ő már nagyon-nagyon fiatal korában megismerte az Istent, és képzeljétek el, hogy hosszú keresgélés után elkezdte olvasni a Szentírást, és ez egy döntő fordulatot hozott az életébe. Azt mondja a Vallomások című könyvében, hogy úgy áradt a szívembe a szó, mint az erős fény, amely előzött minden bizonytalanságot és sötétséget. És később pedig olyan szeretetet és örömet tapasztalt meg a szívében, hogy sajnálta, hogy korábban távol volt az Istentől. Ezt a szép imádságot olvast fel nekünk, légy szíves.
Oly későn szerettelek meg téged, te mindig új és régi szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatott felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad. Megízleltelek, és most éhezem, és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való.
Olyan szép ez az imádság, mintha Szent Ágoston ilyen nagyon túláradó szeretettel beszél az Istenről, mint aki hallja, látja, érzi, észleli, ízleli, és szomjazza az Istent, és szinte lángol, hogy a békességének örvendhessen. Hát gyerekek, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is tapasztalhassuk meg az Istennek a szeretetét, és azt, hogy mi is érezni, szomjazni és ízlelni tudjuk az Isten jelenlétét az életünkben, és arra is kérjük az Istent, hogy mindig vezessen el minket olyan útra, ahol meg tudjuk látni az ő igazi arcát, és hogy legyen időnk az Istenre, hogy az ő arcát szemléljük, hogy őt jobban megismerjük, és hogy az életünkbe befogadjuk őt. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2023. szeptember 26-ai műsorunk ismétlése.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hajnalban a ma elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Óránként híreket és időjárás jelentést mondunk. 0 óra 5 perckor az Egyház Fórumban dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. 1 órától regionális híreinket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit ismételjük meg. 2 óra 5 perckor kezdődik a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádió műsora, amelyben az Európai Unió bővítéséről és történetéről lesz szó. 3 óra 5 perctől a Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunkban elsőként egy fiatal természettudóst ismerhetnek meg, aki megoldást igyekszik találni az egyre égetőbb szúnyog problémára. Majd egy hazánkban tanító koreai professzort mutatunk be. Ezt követően a méhekkel foglalkozunk, s végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4 órától zenei műsorunk szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Az eukarisztia a fele barát iránt erősen elkötelezett szeretetre ösztönöz minket, mert nem érthetjük és nem élhetjük meg igazán az értelmét, ha szívünket bezárjuk testvéreink és különösen azok előtt, akik szegények, szenvednek vagy eltévejedtek az életben. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasinger Jenő, Molnár András, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztus az új szövetség főpapja, aki meghozta nekünk Isten új adományait. Áldozati szentélye nagyobb és tökéletesebb az ószövetségi templomnál. Nem emberi kéz alkotása, és nem a teremtett anyagvilágból való, olvasom a zsidókhoz írt levélben. keresztény istentisztelet lényege nem tárgyak odaadásában áll, nem is valaminek a megsemmisítésében. Egyesek szerint Isten legfőbb hatalmát így kellene elismerni. Mindezek az elképzelések Krisztus valósága és a Biblia értelmében idejét múltak. A keresztény istentisztelet a szeretet tökéletességében áll, mint annak bemutatására az volt képes, akiben Isten saját szeretete emberi szeretetté vált. Az Isten tisztelet a helyettesítés új, szeretettől irányított formájában áll, abban, hogy Jézus helyünkbe lépett, s mi engedjük, hogy ő cselekedjék helyettünk. Azt jelenti ez, hogy lemondunk saját önigazolásunkról, mely úgyis csak kibeszélés. Ahelyett, hogy önmagunkat akarnánk Isten előtt igazzá tenni, fogadjuk el Jézus Krisztus megigazultá tevő szeretetét. Azt is világosan kell látnunk, hogy a keresztnél a lényeg nem a fizikai kínok nagysága, mintha a kín határtalansága hordozna magában megváltó erőt. Hogyan is örülhetne Isten egy teremtmény, pláne saját fia kínjainak, s hogyan láthatná benne a kiengesztelés váltságdíját? A Biblia és az igazi keresztény hit távol áll ettől az elgondolástól. Nem a kín számít, hanem a szeretet határtalansága, mely úgy kitágítja Krisztus lényét, hogy egyesíteni képes a végleteket, hogy az istentelen emberiséget Istenhez fűzi. Tudjátok, mi a vigasztalás? Az elvesztettet visszakapni. Ezért valljuk Jézus Krisztust egyedüli vigasztalásunknak, mert ő mindazt, amit a bűnben és bűnösségben elvesztettünk, visszahozta nekünk, az elveszíthetetlen életet és az Istennel való közösséget. Istenünk, te Krisztus áldozatával folyamatosan megtisztítod és megszenteled egyházadat. Add, hogy a te néped a fővel, Krisztussal együtt önmagát is felajánlja neked, és tisztult akarattal tetszésedhez igazodjék.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,